most is, hogy beszélgettünk a szlovák hokiról, így látom a karszőrzőmet, hogy olyan jó élményeket tudsz te is felszabadítani bennem, és nagyon-nagyon-nagyon, mondom, én gyerekkoromban beleszerelmesedtem ebbe a csehszlovák hokiba, és ez a mai napig tart. Lenyűgöző, ahogy ott mennek a dolgok.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. A magyar jégkorong óriási fejlődési folyamaton ment keresztül az elmúlt időszakban. A 90-es és 2000-es években, amikor a csehek vagy a szlovákok az elit VB-n a végső győzelmekért küzdöttek, addig a magyarok az alsóbb osztályokban küzdöttek a bolgárokkal és más hasonló csapatokkal. Ma már olyan szintet képvisel a magyar hoki, hogy időként sikerül feljutni a legmagasabb osztályba. 2008-ban ez 70 év után sikerült először, majd a csoda 2015-ben is megismétlődött. 2022-ben ismét feljutott a válogatott, ez pedig azt jelenti, hogy a májusi elit világbajnokságon szurkolhatunk a magyaroknak. Vajon mi hozta meg a nagy áttörést a magyar hoki történetében? Mi lehet a sportág jövője, és milyen további sikereket képes elérni a magyar jégkorong? Spiller Istvánnal, az NTVA munkatársával, sportszakértőjével vesszük végig a magyar jégkorong fejlődés történetét. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az Adásidő mai hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Spiller Istvánt, az NTV munkatársát, sportszakértőjét, sportkommentátorját. Szervusz István! Igen, hát először is engedd meg, hogy elmondjam, álmomba se gondoltam volna, hogy egyszer azzal az emberrel készítek majd beszélgető műsort, aki a magyar jégkorong válogatott történelmi sikereit közvetítette 2008-ban és 2015-ben, és te voltál a szakkommentátor, amikor is az említett két csoda megszületett, ugye a válogatott feljutotta a legjobbak közé, úgyhogy megtiszteltetésnek veszem, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, jókor voltam, jó helyen, meg fiúk jól teljesítettek.
Na mindjárt kitérünk akkor a magyar jégkorongra, és először előjáróban kicsit mesélj arról, hogy neked milyen a kapcsolatod a jégkoronggal, mikor kezdtél el edzeni, mikor kezdtél el ugye ezzel komolyabban foglalkozni.
1983-ban volt Budapesten egy, hát a felvidéken furcsa, azok C-csoportos világbajnokság, és hát ott én előtte igazolt labdarúgó voltam.
Csatár vagy kapus? Vagy?
Inkább előjátszottam, nem is a kapusposzttal kacérkodtam, viszont ahogy megláttam a magyar tévében a 83-as VB-t, annyira megtetszett a kapus felszerelés, meg egyetlen a jégkorongnak a lüktetése, de ez C-csoportra képzeljék el, tehát a harmadosztályra, és már ott mennyivel gyorsabbnak tűnt a játék, nem beszélve arról, hogy mi van akkor, hogyha valaki olimpián szerepel, vagy A-csoportban az akkori elnevezéssel az elit VB-n. Jelentkeztem a KSI-be, meg volt, ugye ez a VB volt, ha jól emlékszem, márciusban, és utána májusban volt egy felvételi a KSI-be, a központi sportiskolába, ahol minden sportágra volt jelentkezés, asztali tenisz, birkózás, és fel volt sorolva minden sportág gyakorlatilag, és ott a jégkorong is benne volt, és akkor jelentkeztem oda, fel is vettek, elkezdtem jégkorongozni, de hát ugye akkori Magyarországon egy fedett pálya volt, egy kisméretű az azóta leégett Budapest sportcsarnok, és megpróbáltam egyre többet jégkorongot nézni. Lehetett itthon kalózmódszerekkel fogni mondjuk a csehszlovák és a szovjet televíziókat, és akkor ott már minőségi jégkorong ment a tévében. Néha a magyar tévé adott ugye olimpiát, BB-ről mérkőzéseket, de döntő részen a tengeren túli bajnokságot a csehszlovák tévén tudtuk nézni. Balog Tibor nevelőedzőm elvitt, és akkor mondjuk a 80-as évek elejéről beszélünk, amikor Edmonton meg Islanders, ezek nagyon mentek, de akkor is, hogy májusban bementünk hozzá, vagy júniusban, és akkor Szemcsés tévén nem olyan jó minőségben, de hát az a jégkorong az őrület volt, és nagyon hamar megszerettem emiatt, főleg a csehszlovák jégkorongot. Bocsánat, hogy így mondom, de akkor még ez az
Persze, igen.
ország létezett, és nekem a kedvenc kapusom Jaromír Šindel volt. A 85-ös világbajnokságon a csehszlovákok megnyerték a Bystrovi Svetai, Bystrovi Európu. Ilyenekre emlékszem. És utána a KSI révén több nyarat is tölthettem a Szlován Bratislavánál. És most így megpróbálom azt, hogy ne legyen nagyképű, de nagyon hamar kitűnt, hogy én az ügyesebbek közé tartozom, és egy kulcsfontosságú poszton, és emiatt a Szlován három nyáron keresztül egy-egy hónapra vendégül látott engem, és egy-két társamat, és akkor családoknál laktunk kint, és volt nyáron egy sportiskolási jégkorongbajnokság Szlovákiában, Csehszlovákiában, Pozsony, Kassa, és én ezekben a nyári bajnokságokban, hát bajnokság, hát ez ilyen formális, nem tétre menő volt, de legalább nyáron lehetett játszani.
Ilyen edzőtáborok, ugye, gondolom.
Igen, de meccseket játszottunk, a többi város, település nyáron is működő korosztályos csapatává. Hát Magyarországon akkor nem volt semmi jég, tehát nálunk, ha beköszöntött a jó idő, akkor ez a PS-ben volt heti egy óra jég, mondjuk, heti egy óra, nyáron semmi, és utána mi augusztus közepétől elmentünk mindig 2 hétre edzőtáborozni, mondjuk Lengyelországba, Katowice, Krakow, de a Balogh Tibi nevelőedzőm révén nagyon sokszor tudtunk kirándulást tenni a Szlovánhoz, és mondom, a Szlovánnál, amikor felmérőket kezdett, ott van ott Pozsony mellett hegyen, ott futottunk, és nagyon jó időket produkáltam szárazon is, és például ha hiszik, hanem a kedves hallgatók, de még kölyök korosztályban, hogy 14 éves korban mi KSI 4-3-ra elvertük a nagy pozsonyi stadionban, amit azóta újjáépítettek, ugye. Kölyökben 4-3-ra elvertük a Szlován Bratislava csapatát, és akkor én meg egy-két társam nagyon jó benyomást tettük, és kivittek minket nyaranta egy-egy hónapra. Családoknál laktam, meg a társaim is, és akkor így ezáltal tudtunk a Szlovánnal edzeni, meg ez a nyári sportiskolás bajnokságba szerepelni. Egy fantasztikus élmény volt, rengeteg élmény köt Pozsonyhoz. Ott volt, hogy a pozsonyi pálya mellett a rántott sajtot megszerettem, viprezselyi szír, mert
igen, igen, nagyon jó, pontosan.
Ahogy megyek Pozsonyba, az évente többször ellátogatok, és akkor a pályát mindig megnézem, ha van benne meccs, akkor bemegyek. Most már ugye mellette is van ott több edzőpálya, ahol mindig, tehát ilyen jégkorong illat van végig. Ott van mellette a strand, nyaranta ott, amikor kim voltam egy hónapig, akkor tulajdonképpen vagy a jégpályán voltunk, vagy száraz edzésen, vagy a strandon. Itt leugrottam egyszer a 10 méteres trambuliról, és nem volt egy kellemes élmény. A smirzlinákat tettük.
A fagylaltokat, ugye?
És örök barátságok is kötöttek ott. Anyukám, már kint vannak a gyerekfotók, hogy melyik gyerek lakott nálunk, én meg melyiknél laktam. Például amikor emlékszem, mi az, hogy balettkörző, aminek be lehet hajlítani a szárát, az egyik szárát. És
igen.
Például azt egy szlovák játékos szüleitől kaptam ajándékba. Ez mai napig megvan, most nem akarom idehozni. Most 80-as évek közepéről beszélünk. A hallgatók zöme lehet, hogy még meg se született akkor. Nagyon-nagyon. És akkor én itthon meg végigjártam a szamárlétrát, korosztályos válogatottig jutottam, de tulajdonképpen az akkori magyar viszonyok mellett jobb volt utána tanulni. Még volt egy 2-3 éves kanadai érettség után egy kanadai negyed-ötöd osztály, tehát ez Szlovákiában ez egy megmosolyogtató szint, de 90-es évek elejének Magyarországán ez szerintem nem volt a rossz. Utána visszajöttem, főiskola, egyetem, család, utána jön a 98-ban volt az első szakkommentátorkodásom, akkor Gundel Takács Gábor megkért az Eurosportra, hogy a 98-as VB-re, ha lehet. Ő ismert engem, mert itthon azért játszottam, egy-két OB1-es meccs is volt, de ott dolgoztam akkor már az MT-ben, tehát a hírügynökségben, és mellette volt abban a székházban az Eurosportnak a hangalámondója. Ő ismert engem, megkért, beugrottam, és utána, amikor 2000-ben beindult a Sport TV, ahol már aztán rendszeresen volt NHL Interliga, Magyar Bajnokság, válogatott meccsek, akkor onnantól kezdve indult be tulajdonképpen az én szakkommentátorkori munkám, meg lettem úgy idézőesen úgy ismertebb hangilag a hoki örültek számára.
Igen, mert hát ugye köztudott rólad, hogy te mindent is tudsz a jégkorongról, és hogyha a jégkorongról van szó, vagy a magyar válogatottról, akkor te nagyon sok mindent hozzá tudtál tenni szakmai szempontból. Hát amikor a magyar jégkorongról, hogyha beszélünk és rátérünk konkrétan a nemzeti válogatottra szóba kerül, akkor ugye sokan felteszik itt Felvidéken is a kérdést, hogy a magyaroknak is van nemzeti csapatok, ugye? Mert hát itt Szlovákiában ugye ez szlovák, tehát ugye a jégkorong az egy nemzeti sport a szlovákoknak, és mindenkinek elsősorban az jut eszébe, hogy ugye a szlovákok lettek a világbajnokok 2002-ben, mindig ugye a televízióban a szlovák meccseket adták, mindenki elfejtette, hogy nem is tudta, hogy van-e magyar jégkorong, hogy bocsánat, hogy van a magyaroknak csapatuk, hogy ők hol vannak. Tehát ez volt a vélekedés a múltban, és még ma is vannak olyan emberek, akik feltételezik, vagyis ilyen laikusok, akik azt hiszik, hogy a magyaroknak nincs nemzeti csapatuk. Mi volt az a nagy áttörés a magyar jégkorong történetében, hiszen ma már egy kicsit megváltozott ez a helyzet, és hogy jellemezed ezt az időszakot így a 90-es években, 80-as években, amikor még a magyar válogatott úgymond a C kategóriából küzdött, és küzdötte fel magát a B kategóriába.
Én a áttörés előtt azért szeretném hangsúlyozni, hogy volt egy nagyon rossz korszak a jégkorongnak, amikor itthon hát nagyon hát látens állapotban volt, tetsz halott szinte. Én emlékszem, amikor elkezdtem a hokit, akkor a felnőtt magyar bajnokságban három csapat indult. Újpest, Fradi, Fehérvár. Három.
Ez az alap három csapat, igen.
Igen, és akkor volt még egy BVSC nevű, de mondom, amikor én, ugye szóvá tetted, hogy én mennyi mindent tudok, hát a szlovák gyerekek például születésüktől magukba szívják a jégkorongot, tehát hírekbe látják, meccseket látnak.
Igen.
Nekünk magyaroknak inkább az maradt, hogy mit nézünk utána, tehát könyveket kellett, mindent elolvastam. Tehát tulajdonképpen így maradt meg a fejemben nagyon sok minden, hogy hozzá kellett olvasnom, hogy elkértem világbajnok. Akkor még internet se volt, ez nagyon furcsa a mai fiatalságnak, de
igen,
könyveket, könyvtárakba kellett járni, mert érdekelt. És aki jött külföldről, de akár a keleti blokkból is hozott, megvan a mai napig, ott van a polcomon egy csehszlovák kapuskönyv, meg Ludek Bukács könyve.
És akkor te el is sajátítottad, bocsánat, a nyelvet?
Most már azért nyilván felejtek, mert a hoki nyelv inkább az angol lett, de
aha,
nagyon sok szlovák szót megértek, és hát nyilván voltak ott ábrák is, és akkor abból meg emlékszem, egyszer Breslávban voltam a legjobb kapus, és akkor Nejlepsi Brankár Turnajem Lassi Zsáku, lehet, hogy rosszul ejtem, de így volt leírva az oklevélre. És akkor magyar hokinak ez a látás állapotból most el lehetett dönteni, hogy ha ma is készítünk egy pillanatfelvételt, mi a bolgárok szintjén voltunk, Bulgária szintjén.
Igen, ők meg ott vannak a C kategóriában
igen,
most, tehát nagyon lent.
Volt magyar nemzetkupa, és akkor a bolgár válogatott mindig itt volt vendégségben, de egyszer egyébként a Jágrő vezette csehszlovák junior válogatott is járt itt. Koronkhoz nem nyúlt senki az ellenfélben, tehát olyan szép hokit csináltak, de ők juniorok voltak akkor. És nagyon kellett az, hogy ott eldőlt az utunk, hogy fölfele megyünk, vagy bolgár szint. És a mai napi örök hálával tartozik a magyar jégkorong közöksége azoknak a játékosoknak, vezetőknek, akik ezt a 80-as években űzték a sportágat, vezették a sportágat, terelték a sportágat, bármi köze volt, mert az akkori állami vezetésnek, ugye ilyen kicsit olimpiacentrikusan, sokkal jobb volt mondjuk nem megbántva bármilyen sportot, de egyéni sportokat támogatni, hiszen az olimpián egy úszó, egy tornász, vagy bárki, az mindjárt 3-4 aranyérmet tudott volna hozni. A jégkorong egyrészt ki se jut, tehát akkor minek? Hát ezeknek az embereknek a mai napig örök hálával tartozik a magyar hokis társadalom, hogy átvészelték ezt a nehéz időszakot, és nem lett egy teljesen amatőr szint.
Tudsz neveket mondani? konkrétan.
Gyakorlatilag mindenkit, mert nem akarok neveket, mert utána jön az a csettintés, amikor vízválasztó volt.
Igen.
És akkor, amikor így enyhült már ez a szocializmus, kommunizmus, és minden nevezem, Erdélyből például Kercsó testvérek átjöttek, ott Erdélyben ugyanolyan hitvallás a hoki, mint mondjuk a felvidéken, a szlovák-magyar közösségben. És borzasztóan fontos volt, hogy ez a sportág ne szűnjön meg. És emiatt kellett néhány olyan szereplő, aki ezt a útelágazást levezényelte. Bolgár út, bocsánat, hogy őket hozom szóba, de mást is lehetett volna, csak ők mindig megmaradtak bennem, hogy amikor én kimentem márciusban egy magyar nemzet kupára, ráadásul még az országszínek is egyformák voltak,
igen.
Hogy és utána, hogy néha rácsodálkozom most is így közel 50 éves fejjel, hogy bakker, hát mi lehettünk volna ez is. De most arról beszélünk, hogy a csoportba jutott a válogatott. Tehát ott, én pont nem estem bele, én 73-as születésű vagyok, de a 75-76-os korosztályba jött egy olyan inspiráció, Kercsó, Árpi, és akkor onnan indultak be a főleg Újvárosban a srácok, illetve Székesfehérváron pedig az Ocskay apuka. És akkor nem véletlen, hogy ők a magyar hoki hírességek csarnokának tagjai. Tehát egyrészt kellett az a 80-as években, hogy ne szűnjön meg, és ott tényleg kivétel nélkül mindenki, aki idejét, energiáját, pénzét áldozta a hokira, gondolom munka mellett csinálták, három csapatos felnőtt bajnokság. Nekem is, amikor Könyökbe, Serdülbe voltunk, 6-7 csapat volt. Most 70-70 csapatos bajnokság van, más-más szinten persze, de legalább annyi gyerek jött össze már azóta. Legalább 10-szeresére, ha nem nagyobb számban nőtt a hoki. Tehát a tetszalott állapot, utána az, hogy ott mindenkit megdicsérünk, mert életbe tartotta a sportágat, utána kellettek olyan pionyírok, úttörők, akik az útágazásnál a fejlődés szakaszába, annak a vágányára terelték a hokit, és onnantól pedig annak a 75-76-os brigának kiegészítve egy-két nála idősebb, és egy-két nála fiatalabb játékossal, pedig tulajdonképpen célba juttatták a szapporói feljutást, és ez pedig egy mérföldkő volt a magyar hoki életében. Egyrészt az állami sportvezetés akkor szárnyai alá vett több támogatandó sportágat, és a jégkorong ennek, hogy ilyen háttérrel tudott ilyen eredményt elérni, tehát nem az volt, hogy előbb mindenhol csili-vili stadionok vannak, és abból majd jön egy eredmény, hanem egy
Jött az eredmény.
A mostoha körülmények ellenére, amikor nagyon egy-egy fedett pálya volt még csak, és mégis ezek az emberek olyan sportemberi teljesítményt raktak le, meg bármi, tehát bármikor emeltett volna a kedvet, hát este 10-kor edzés, nincs meleg víz, más ilyenkor már lehet, hogy nem üzte volna ezt a sportágat. Tehát ez gyakorlatilag mint egy vulkán kitört Szapporóban, és ez erre felfigyelt az állami sportvezetés, tehát a következő köszönet pedig ennek a szapporói brigádnak jár. Először azoknak, akik életben tartották a sportágat, és a mai napig ezek már 60-70 éves emberek, kezet kell csókolni. Utána a szapporói brigád, és akiket őket elkormányozta, meg akik őket létrehozták, és akkor onnantól egy olyan támogatási rendszerbe került be a sportág, ezt felvidéken is biztos hallottátok, ezek a TAO-s pénzek, addig soha nem látott összegben áramlott a jégkorongba is a pénz. De van ott labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda, de a hoki is soha nem látott összegekkel gyarapodhatott. Ez aztán létrehozott egy szélesebb piramist, utána még egyszer sikerült feljutni, most pont 7 évente jutunk föl.
Ez egyébként az egy érdekes számisztika, hogy pont 7 évente.
Hát reméljük, hogy ugye mi abba bízunk, hogy aztán gyakrabban sikerül, vagy sikerül egyszer megkapaszkodni. Úgyhogy tulajdonképpen így nem is röviden ez a válasz, hogy volt egy tetszalott állapot, egy útelágazás, merre megyünk, ott jól döntöttünk, és most a magyar hoki pedig oda jutott, hogy már a felvidéken is felkapják a fejüket, hogy mi milyen jó. Egyébként egyszer egy szlovák liga válogatottat vertünk káposztás megyaren, Dusan Kapusta volt a
akkor
magyar.
a magyar válogatott edzője volt, igen.
Igen, és a másik az, hogy...
Ez volt a 4-2, ez volt a 4-2, vagy...
Igen,
ha jól emlékszem.
Káposztás megyeren volt
igen,
a meccs.
És emlékszem egyébként a sajtó hírekre is
Én
Szlovákiában,
is.
akkor ott nagyon-nagyon letolták a válogatottat, hogy a magyaroktól hogy kaphatod ki a szlovák
De a
válogatott.
szlovák NHL játékosok is hazaüzentek, ez egy, no, hogy ez, gyerekek, ez hogy sikerült? Egyrészt valószínűleg nagyképű is volt a szlovák csapat, másrészt a magyar válogatottnak ez egy presztízs mérkőzés volt.
Hát az...
Nekünk a legfontosabb meccs volt a szezonban, a szlovákoknak meg ilyen kötelező, jaj, el kell utazni, tudod, tehát egy bajnoki szezon közben, de egy buszút meg, és simán elverjük őket. Tehát más volt a motivációs bázis, de ez is, és akkor, hogy a szlovák szakemberek is, Jajásko, ott volt utána az olimpián a szlovák válogatott, mert a Fehérvár edzője, tehát nagyon sok szlovák szakember is jött át, és tanította a magyar hokit, mert a másik a magyar hoki tanulni szeretett volna. És úgy látszik, hogy sikerült is.
És hát ne felejtsük el, hogy a legközelebb is találkozott a két válogatott, és már az említett A csoportban, 2008 után 2009-ben ugye a svájci világbajnokságon, hát mennyi hiányzott? 13 másodperc. Azt te kommentáltad, emlékszem, a Máté
Bartecskó.
Pál. Hú, hát a Bartecskó lőtte be, és hát úgy örültek, tehát az volt az érdekes, úgy örültek, mintha a világbajnokságot nyertek volna. Tehát egy 2002-es világbajnok csapat úgy örül, hogy egy alsóbb kategóriába feljutó csapatot meg tud verni, hát közel volt a csoda.
Ez ugye a szapporói brigád volt, csak egy szinten följebb megmérettetve, de akkor is például Schiller Tomi révén már volt honosított
igen, mert szlovákiai
ide.
volt.
Igen,
Pontosan.
Igen. Tehát mondom, azért nagyon összekötődik a szlovák meg a magyar hoki. Nyilván a szlovákok tudnak segíteni a magyaroknak, mert mi most is lejjebb vagyunk. De például Budai Krisztián is később Késmárkon védett, Vaj Ádám is volt fönt. Tehát azért egy-két játékos meg tudta mutatni magát a szlovák élvonalban is.
Meg hát két csapat, ugye a Miskolci Jegesmedvék és a Mac Budapest néhány év a szlovák extraligában szerepelt, és azért ez is egy jó dolog, hogy lehet tanulni.
Én is próbáltam velük minél több szlovákkal is, és akkor egyszer például a József Stümpellel megismerkedtem, csináltam vele egy interjút, és akkor meghívott oda edzeni is, és akkor volt olyan, hogy a szlovák NHL-esekkel, Miros Sattánnal, Branislav Mezei, tehát Nyitrára jártam föl, nekik nyáron ez egy átmozgatás volt, én meg nagyon jó voltam, hogy gyakorolják a gólszerzést.
Hát az egy nagy élmény volt, ugye?
Hát a mai nap a Sattánnal most összefut, most, hát egy éve a Peking olimpián összefutottunk a reptéren, ugye ott Pekingben, buborékban voltunk, de Slavkovszki is oda mehettünk.
Igen, a mostani sztár.
Igen, most hazament ugye érettségizni, ha jól láttam. Tehát... De most is, hogy beszélgettünk a szlovák hokiról, így látom a karszőrzőmet, hogy olyan jó élményeket tudsz te is felszabadítani bennem, és nagyon-nagyon-nagyon, mondom, én gyerekkoromban beleszerelmesedtem ebbe a csehszlovák hokiba, és ez a mai napig tart. Lenyűgöző, ahogy ott mennek a dolgok.
Beszéltünk így a Szaporóról, arról, hogy 2008 után volt egy áttörés. Ez megmutatkozott abban is, hogy többen támogatták ugye a sportágat, stadionok építkeztek, a fiatalokat bevonták, vagy esetleg beszéljünk arról is, hogy a klubcsapat szinten is volt egyfajta fejlődés, hiszen a Fehérvár ugye az osztrák ligában indult, és hát azért ez is sokat tett annak érdekében, hogy aztán meg később a magyar válogatottba ugye sokkal színvonalasabban játszanak az egyes játékosok.
Igen. Tehát ugye ott felmérte mindenki, aki kicsit is ért a hokihoz, hogy akkor tudunk még tovább fejlődni, hogyha nem csak válogatott szinten, éves szinten egy-két alkalommal tudjuk hozni azt a szintet, hanem folyamatosan magas szinten kell a játékosoknak edzeni és produkálni magukat, hogy aztán a szezonzáró világbajnokságon jól teljesítsük. És ha már szóba hozott Ocskai apuka, Sapporo előtt volt az első idény, hogy a Fehérvár bebocsátást nyert az osztrák bajnokságban. Mondjuk úgy nyert bebocsátást, hogy minden fizetett. De ehhez meg pénz kell és támogatás. Mert emlékszem, az első pár szezonban az ide látogató osztrák kluboknak mi fizettük a szállás meg az utazási költségeket, csak azért, hogy játszanak velünk a bajnokságba.
Azért ez nagy luxus, meg nagy alázat egyébként ahhoz, hogy...
De ez meg nélkülözhetetlen volt. Ha nem fizeted, nem jönnek ide, ha nem jönnek ide, mi sem mehetünk oda. Ha nem mehetünk oda, ők nem jönnek ide, akkor már a válogatott nem tud tovább fejlődni. És egyébként szóba hoztad itt a DVTK-t, meg az akkori Maccot, most ugye ez Budapesti Jégkorong Akadémia, hogy mi is így bevásároltuk magunkat tulajdonképpen a szlovák élvonalba, és vállaltuk ezeknek az egyéb költségeit is, tehát szlovák játékvezetők, akkor nézd meg, gyönyörű lett mind a két pálya, tehát a Miskolci Eges Medvék pályája és a gyönyörű, a szlovák minőség, a plexi, a pálya, a szurkoló, az egész körítés, tehát fel kellett nőni a szlovák hoki szintjéhez. Pluszban az anyagi támogatás, ami állami szinten ment, hogy amiről most beszéltem, hogy szlovák élvonal vagy osztrák élvonal, az a felszín, az a profi sport. De ahhoz, hogy ez a profi sport fenntartható szintű legyen, és ne csak légiósokkal, mert a válogatott szintű, alcsoportos válogatott szintű játékosok számára még mindig kevés volt, hogy alul el kellett kezdeni építkezni az utánpótlásba, és ezt a TAO, már szóba hozott TAO pénzek, pont ezt próbálták meg a TAO pénzekből lehetett utánpótlást nevelni, edzőket fejleszteni, pályákat építeni, soha nem látott temű építkezés kezdődött meg, és most már elértünk egy olyan szintre, hogy rendben van. Persze mindenhol lehetne még, hát ez, te is tudod, hogy te elmész egy felvidéki település, és mindenhol egymás mellett egy jégpálya, egy úszoda, ezek közösen épültek, és akkor elkezdődött az utánpótlás bázisának szélesítése is. Most megint van egy következő szakasz, amiben majd el kell gondolkodni az illetékeseknek, hogy ugye a létszám hihetetlen mértékben megnőtt a gyerekek létszáma. A profi sporthoz nem elég csak a létszám, hanem minőség is kell, mondjuk ahogy Kanadában van.
Minőségi edzések,
minőségi edzések és verseny. Most is azt látom, hogy már az edzések minősége egész jó. Csak közben a versenyeztetést kell valahogy megoldani, mert edzésen nincs olyan vehemes ütközés, gyors gondolkodás. Mert mi van, ha kapsz egy gólt edzésen? Semmi. De amikor éles helyzetben kell megmutatnod magad, most a következő szint a versenyeztetés, a mennyiséget átkonvertálni minőségre, mert nem elég az, ha mindenki mond ilyen piramis rendszer. Tehát az nem elég, hogy csak az alja szélesedik, de a teteje nem. Tehát az lenne jó, hogyha a piramis, amikor szélesedik alul, akkor azért magasodna is. Tehát nem elég, hogy jó széles lenne, hanem magasodik is. Tehát az át kell fordítani minőségre is, nem csak így ellaposítani egy ugyanolyan magas piramist. És akkor a következő lépés meg megint az, hogy mondjuk itt van nálunk az Erste Liga, amit szeretnénk még tovább fejleszteni. Egyre több magyar gyerek van a utánpótlás bázis szélesedése miatt.
Ugye ez a romániai csapatokat is bevonja.
Igen,
az Erste Liga,
igen,
tehát ez is
igen,
fontos.
Igen, Erdélyből van most három csapat, Brassó, Csíkszereda és a mostani friss bajnok Gyergyó.
Gyergyó.
Ahol tehát ott is ugyanolyan, Székelyföldön ugyanolyan magyarság összetartó erő a jégkorong, és...
Még erősebb, mint felvidéken egyébként, tehát...
Igen, most nem akarok erről a politikai vonalról beszélni, de nagyszerű lenne, ha a magyarság meg tudná élni saját helyben lakásának a minden örömét, úgyhogy az anyaország
hát
megfelelően támogassa, de most te most sporttémában hívtál föl, és nem pedig vad politikában. Tehát a másik az, hogy az Erste Ligában is most hirtelen több légiós lehetett, mint eddig, egy pontrendszert vezettek be, ugyanakkor meg egyre több magyar játékos dörömbölne az ajtón, hiszen egyre több az utánpótlás bázis szélesedésével egyre több magyar játékos kerül majd előbb-utóbb ifi junior szintre, ők meg szeretnének a felnőttben játszani, de most hirtelen meg több légiós lett, hogy ezt egy kicsit finomítani kell ezt a szabályt. a versenyeztetés, hogy több gyerek van, illetve az, hogy most akkor tényleg a minél több magyar gyereket hogy engedem be a felnőtt bajnokságba, aminek reméljük emelkedik a szintje. Ha emelkedik a szint, akkor jobban tudunk az átcsoporton kopogtatni, bennmaradni, ingázni. Ez mind-mind egy összetett folyamat, aminek látni kell, hogy egy mostani döntés az lehet, hogy 5-10 év múlva fog gyümölcsöt hozni.
Említettük már a meghatározó, kulcsfontosságú játékosokat. Azért a magyar jégkorunk kitermelt egy pár jó játékost, Ladányi Balázs, Palkovics Krisztián, Ocskai Gábor, és hát vagy a Szuper Leventére gondolok, aki egy nagyon jó teljesítményű kapus volt, és hát ugye nemzetközi szinten is felfigyeltek úgymond ezekre a játékosokra. Tehát ők is azért hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar jégkorunk olyan szinten legyen, amilyen van most. Kik lehetnek majd az új sztárok? Tehát, hogy van esély arra, hogy én meghatározom, vagy sokkal jobb játékosok kerüljenek feljebb, mint ahogy az említett játékosok voltak, akik ugye vállukra tudják vinni a válogatottat, és hát nemzetközi szinten is, tehát hogy egy komoly klubcsapatban tudjanak játszani, mert ugye NHL játékosunk még mindig nincs, de azért jó lenne azt is megélni, hogyha majd valamikor egyszer egy magyar nemzetiségű játékos egy drafton egy NHL-es csapat.
És nem Martinfehérvári legyen. Amit látni kell, hogy azok a magyar játékosok, Szuper Levente vagy Vas János,
aki még mindig aktív egyébként.
Igen, tehát utoljára 2002-ben volt magyar születés játékos draftolva. Tehát 2002.
Az több, mint 20 év, az...
És ez egy kicsit fájó is egyébként. Azóta volt több magyar játékos is draftistán. Amit viszont látni kell, hogy azok a játékosok, magyar születésű játékosokról beszélek, akik esetleg ilyen magasságba tudnak jutni, azok általában 12-14 éves korban már külföldön játszanak. Tehát a magyar bajnokság még mindig inkább a mennyiséget tudta eddig hozni, sem azt, hogy ha valaki kiugrana, kimenne egy olyan alcsoportos országba játszani, Finnország, Svédország, Kanada, Csehország, Szlovákia, ahonnan most például a szlovák hokinál mennyi jó kis draftoltjuk volt. Nem csak
hát
Slavkovszki volt, hanem tehát hát ott is van egy szint, hogy azt meg kell ugrani, hogy te viszonylag fiatal korod ellenére kimerj menni külföldre. Most van például Sebők vagy Galló, ők is már nagyon kiskoruk óta éjszaka játszanak, Finnország, Svédország, és ezt még meg kell ugranunk, ezt a szintet, mert most fájó ezt kimondani, de még mindig nem vagyunk olyan magas szinten, hogy minket nézzenek, például a scoutok. Mi beajánlhatunk játékosokat, hogy nézzék meg, stb. De a legfontosabb ez mindig az, hogy jó, de hol versenyeznek, tehát egy magyar játékos akkor tud kiteljesedni, ha minden előbb kimegy egy alcsoportos szintű ország utánpótlás bajnokságába. Mert a magyar ifi meg junior válogatott nincs a top 10-be. Tehát főleg akiket draftolnak, azok a top 10-es nemzetekből kerülnek ki az ifi, meg a junior világbajnokság A csoportjából, az elitből. Inkább oda elmennek, és nekik egyszerűbb 18 svédet, meg 22 fint, meg most orosz az kiesett, de attól még orosz játékos visznek ki, lehet látni, mert azért a KHL az éli mozog, csak ugye a légiósok elmentek néhány kivételtől eltekintve. Tehát még mindig ezek az országok korlátlan számban látják el a piacot, az NHL piacát mondjuk. Most jelen pillanatban az van, hogy van egy nagyon ügyes fiú, akkor egyre több magyar játékos megy ki azért külföldre, ezt látni kell. De az áttörésre még mindig várni kell, és kint kell nekik 2-3 jó szezont produkálni, mert a válogatott nincs, a junior meg az ifi válogatott azon a szinten, hogy top 10-es, top 8-as. Most mondom, nincs ott az orosz meg a fehér orosz, akik a férfi szinten előttünk vannak, a nőknél csak az orosz van előttünk, mert a magyar női válogatott, az most néhány napon belül elkezd a stabil alcsoport, mert a harmadik alcsoportja lesz egymás követő évben.
Ez is egy nagy dolog egyébként.
Első év a magyar hoki életében, hogy mind a férfi, mind a női válogatott alcsoport. És tehát most így nagyon nehéz neveket mondani, mert nagyon sokan tudnak már kimenni, határok megnyíltak, sokan játszanak Németországban, északon, svédeknél, finneknél, aki megteheti pénztárcával, már tengeren túlon is játszik, amerikai vagy kanadai klubokban. Tehát ez jó dolog, csak ott kell még egy Halász Béli az NCAA-ben nagyon jó védett 2001-es kapusként. De például itt a magyar utánpótlás válogatottnál ő mellőzve volt, miközben tengeren túl meg egy nagyon szép karriert épített magának egyetemi szinten, úgyhogy közben már volt meghívása a felnőtt válogatottba is, tehát azért néha megvillantjuk az oroszlán körmeinket, de az, hogy még draft az 2002-ben volt az utolsó, ez nagyon sok, annak ellenére, hogy rengeteg, sokkal többen hokiznak most, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát erre utaltam az előbb, hogy a minőséget is kell. Tehát az edzéseket azért látom akadémiai szinten itthon, az rendben van. De az, hogy stabilan legyen 30-40 veszett jó mérkőzésed, az még mindig hiányzik, meg az, hogy ugye majd egy válogatott oda tudjon érni a legjobb 8-ba, 10-be. Az kérdés, hogy mikor jönnek vissza az oroszok, fehér oroszok, nagyon jó lenne ennek háborúnak, amin elő vége lenne. De ők még mindig ott vannak, tehát ha ránézünk egy NHL összefoglalóra, tele van orosz játékossal, mert szó nincs arról, hogy az oroszokat csak a válogatott szintről paterolták ki, de az
NHL-ben,
hát Ovechkinről minden nap rengeteg hír szól, de most kapásból fel tudnék szólni, hogy 200 olyan orosz, akit kint olyan világsztárként tekintenek, hogy szóba nem kerül, hogy itt közben meg a más sportágakban az oroszokat be se nyeri. Visszatérve a magyarokra, nagyon fontos lenne a minőségi átváltás, és egyébként arra is van egy nagyon jó szándék a szövetség és a klubok részéről, hogy akik már úgy, mondjuk egy-egy korosztályt megelőznek saját szintjükben, azokat megpróbáljuk kiirányítani, és felhívni a nálunk följebb játszók figyelmét, hogy oda vegyék klubra, vagy mutassassák meg magukat, mert ha ott a felsőbb szinten tudnak jól produkálni, akkor majd előbb-utóbb talál ez tényleg egy draftot. A pályák mennyisége is most már azért lehetővé teszi a még komolyabb, meg még több munkát. Én gyerekkoromban mi volt, vártuk, hogy fagyjon, októbertől márciusig, és akkor már kinézte, a meleg volt márciusban, akkor tudtad, hogy csak este tudsz jégre menni, mert sütött a nap, és napközben megállt a víz a pályán. Most erről szó nincs, sok helyen, most persze, most megint rezsiárak, meg villanyszámla, de most már elvileg akár végig jégen tudunk lenni, de az még mindig kevés, hogy végig jégen vagy, mert az csak a mennyiség. Ha jégen tudsz lenni, és minőséget tudsz gyártani gyereket, mondjuk hoki szinten. Tehát ez a következő szint.
Említettük ugye már sajnos az orosz-ukrán háborút, és hát ugye ez miatt is történt egy kisebb átrendeződés a jégkorong világában, hogy az oroszokat és a fehér oroszokat kivették a Nemzetközi Szövetségből, és hát ennek is köszönhetően történt meg az, hogy tavaly a magyar jégkorong válogatott újra A csoportban, A kategóriában szerepelhet. Mennyire volt szerinted megérdemelt ez a feljutás, és ha már ott vagyunk, mit tudunk kihozni akkor ebből az A kategóriából? Nehéz kérdés, tudom.
Nem nehéz kérdés, nem nehéz
jó,
kérdés.
Okay.
Megérdemelt-e, vagy sem? Erre most választ fogunk kapni, ugyanis a fehér orosz kizárással a Ljubljanai VB-ről fölvitték automatikusan a francia és az osztrák válogatottat. Kik lesznek többek között a csoport ellenfelei a magyaroknak a Tampere VB-n? Francia és osztrák. Tehát most a fanyalgóknak is meg lehet mutatni, tehát akik esetleg azt mondták, hogy hát nem egy megérdemelt. Most meg tudjuk mutatni, a francia és az osztrák válogatott ellenfelünk lesz, és lehet, hogy ez a két kulcsmérkőzés lesz. Nyilván, ahogy már egyre többször játszunk föl, de még mindig kevés ez a három, ráadásul olyan távolságban, hogy a szaporójak közül már talán csak Hetény, aki így kandidál a mostani keretbe is.
Vas János nem? Elnézést. Tehát,
hogy... Még ő is, de igen, a Vas Jankó menet közből szaporóba kihagyta az első pár mérkőzést, de Vas Jankó is, de Jankó akkor egy NHL közeli játékos volt, most pedig már pályafutása vége felé jár, és már kacsingat a későbbiekre is, de valóban ő is tagja ennek a bőkeretnek, mondjuk így. De nagyon kevesen vannak, egy kezemen meg tudom számolni. Tehát, hogy rutiból hogy tudjuk ezt megoldani, mert lesznek olyan meccseink, finnek, amerikaiak ellen, ahol lehet, hogy beleadsz apait, anyait, de akkor az arra lesz elég, hogy 3-4 gólos vereség legyen a vége. Miközben lesz egy-két olyan mérkőzés, amire ki kell magad hegyezni. Például az utolsó osztrákok elleni meccs, de ott van még a franciák, akik
Ugye
ugye
dánok?
dánok, velük kezdünk. Tehát az első meccsen akár csak a általad szóba hozott svájci VB-n a szlovák válogatott bajszát megrángattuk, és néhány másodperccel múlt a pontszerzés. Ott például a magyar válogatott Zürichben nyert volna, akkor lehet, hogy nem esik ki. Szóval érdekes dolgok ezek. Tehát megérdemelt, nem? Arra most tudunk egy vizsgát tenni, a magyar hoki tud egy vizsgát tenni, hogy és az is ugye köztudott, hogy az oroszok még mindig nem jönnek vissza, tehát marad ez a csak az egy kieső van ebből a nyolcasból, az utolsó helyzet fog kiesni. Tehát elkapnád az osztrákot és vagy a franciát, akkor legalább maradna esély. Szentpéterváron a legutóbbi fejtáson volt egy győzelmünk, de az kevés volt, mert a fehér orosz, amelyik most ki van zárva.
Legyőzte a szlovákokat egyébként.
Igen, és az volt, ami a magyarok problémája, mert mi hiába vehettük el a fehér oroszokat, az kevés volt, mert mi estünk ki, a fehér orosz meg benn maradt. Tehát azért vannak olyan szituációk, amiben ha jobban döntünk, jobban hegyezzük a formát, jobban odafigyelünk, akkor megérdemelt, nem megérdemelt kérdésedre mindjárt egy nagyon szép választ lehetne adni, mert jövőre sincs még orosz és fehér orosz válogatott. Tehát nem kell azt, hogy most a jövőre még kettőt behoznak, akkor kettő este ki csoportonként, tehát négy. Nem, hanem változatlanul egy. A válogatott be tudja bizonyítani, hogy a tavalyi feljutás mindenkinek be tudja bizonyítani, mert nekem nem kell, de akik esetleg fintorogtak, hogy annak is, hogy ez egy jogos feljutás, de egy ilyen esetben meg bennmaradást érnek.
Egyébként hát nagyon nehéz a feljutó csapatoknak, meg hát borzasztóan együtt van a mezőny. Ugye tavaly is az olaszok és a britek is küldöttek, hogy ők ketten estek ki, és hát hiába ott nyertek mérkőzéseket, meg hát hiába nyerünk mérkőzést, ugye nem el kell kerülni azt, hogy ne legyünk az utolsók, mert hát hogyha netán elverjük Ausztriát, az még nem biztos, hogy bennmaradást ér, mert az osztrákok esetleg el tudnának kapni más csapatokat is. Tehát ez egy
Körbeverés
ilyen...
is lehet, igen, meg ugye most már nincs döntetlen. Tehát,
igen, ezt eltörölték a hokiba, tehát hogy
igen,
kell győzni.
És egyébként szóba hoztad az olasz meg a brit csapatot, ők is nagyon sokszor pontosan tudták, hogy melyik meccset kell vagy egy osztályal lejjebb figyelniük, vagy már az alcsoport. A britek feljutottak, és mindenki azt hitte, hogy egyből kiestek. Nem estek ki egyből. Ott volt egy meccsük, amikor, ha jól emlékszem, a franciákra
franciák
küldtett
ellen.
őket elvenni.
2-0-ról hozták fel
Igen.
egyébként.
Na, és ők tudták, a többi meccset lehet, hogy simábban kikaptak azokon, mind az ellenfél, de azon az egy meccsen ott voltak. Amikor az olasz például Budapesten feljutott, mi mindenkit sokkal jobban vertük, szebb játékkal, mint az olasz. Aztán volt egy kiki olasz-magyar meccs, azt meg az olaszok nyerték, és mi hiába játszottunk szebben jobban addig, de azon az adott estén meg ők voltak jobban, ők mentek föl, mi lendragadtunk, és utána ez a két csapat még ugye volt egy olyan covidos, hogy nincs kieső, vagy nem annyi kieső van, most bejött ez a háború, tehát kicsit átalakultak, de haszonélvezői voltak annak, hogy ott lehettek a legjobbak között, és ha ott vagy, az még több mérkőzés azon a szinten, amit mi csak szeretnénk magyarok, hogy minél több ilyen meccsünk legyen. Hát a Belegodaszány alcsoportos meccsünk volt, az első VB volt 6, a második alcsoportos VB meg 7. Tehát van összesen 7, meg 6, 13 alcsoportos meccsünk az elmúlt évezredből, évszázadban. Olimpiai meccsünk 64-ben volt a magyar válogatott utoljára olimpián. 64-ben.
Ez nagyon
férfi.
hosszú idő.
Most reméljük a női majd ott lesz a időben.
Zárásként, hogy látod, vagy hol látod te a magyar jégkorong jövőjét?
Innen nagyon nehéz följebb menni, de ha sikerülne ráéreznünk arra, hogy minőséget hogy kell csinálni, a mennyiségben már rutinunk van. Tehát az edzők is még jobban oda tudnak figyelni. Mert az is egy olyan dolog, hogy rendben, hogy fejlesztem a játékosokat, ügyesednek, hoki érettebb lesznek, a hoki IQ-juk, ez az intelligenciájuk még magasabb lesz, gyorsabbak, erősebbek lesznek. Ezt már tudom, hogy kell csinálni egy játékossal. De hogy kell csinálni egy edzővel, hogy ő még jobb legyen. hogy állandóan tanuljon, hogy úgy keljen föl reggel, hogy kinyitja a laptopot és végignézze az összes általa szeretett komoly bajnokság összefoglalóit. Állandóan figyelje a trendeket, hogy milyen emberelőnyök vannak, emberhátrányok vannak, lövések vannak, hogy az elemzéseket, ez rendben van, hogy tudunk már elemezni, meg van névre szóló sportszárunk, meg már körítés már megvan, de az edzőknél is hogy lehetne még egy szintet venni. Ide hívok edzőket, és tanulnak. És még az is kevés, hogy tanulnak, de ezt hogy ültetik át a gyerekekre? Ez rendben van, hogy meghallgatok egy NHL-es edzőt, aki most idejön a Kanada-magyar mérkőzés, és elmond nekem mindent, de ha azt nem alkalmazom, akkor megint megette a fene. Tehát az edzők is, és újra lehetne ápolni ezeket a nagyon-nagyon komoly kapcsolatokat. Nem lehet összehasonlítani minket Kanadával, tanulni lehet tőlük, de ami Kanadában már évszázadok óta működik, hogy annyi gyerek van, hogy abból mindig kinő egy Connor McDavid, egy Crosby, az oroszoknál is Ovechkin, Malkin, és hadd ne soroljam, de a szlovákoknál is egy Slavkovszki, vagy
Hosszá,
Fehérvári,
Satán, igen.
Hosszú Satán, Demitra, Isten nyugosztalja, amikor voltam azon a Breszlávi tolnán, ő volt a legjobb csatár
Aztán,
például.
hát ez nagyon
Tehát,
élet.
hát az előkerestem, és majdnem egy korosztály vagyunk, tehát ez a 70-es évek közepei, de lenyűgözve mentem mindig Felvidékre is. Tehát elmentünk, és akkor mindig néztünk egy Kassa szlován döntőt, vagy valamit. És akkor néztem, hogy nálunk is akkor ezzel a három csapatos bajnokságban azért sok néző volt, nyitott pályán, de ott, ami Szlovákiába ment, az a mai napig lenyűgöz, és egy csupa élvezet, hogy akkor a szlován is játszott mondjuk KHL-be. Tehát ugye ott is a szlovákok is szeretett volna szinte, ahogy mi bebocsátást szerettük volna nyerni a szlovák bajnokságba, két csapatunk mehetett, a szlován is vágyott egy magasabb szintre, és elment a KHL-be, mert még magasabbat, ott is lett egy külföldi kapitány a szlovákoknál. Addig szóba sem került, hogy ne egy cseh vagy szlovák kapitány legyen a szövetségi kapitány, de most már tehát azért a legjobbaktól nem szégyen tanulni, de nem lehet mindent átvenni, mert Kanadában egy gyerek nem jó teljesít, kirakod, behozol helyett egy ugyanolyat. Itt a magyaroknál nincs olyan, hogy a legjobb esetleg lusta, nem úgy teljesít, úgyis tudja, hogy bekerül az első két sorba, de őt nem tudod úgy fegyelmezni, mint egy kanadai gyereket. Tehát azért tanulni lehet, de azért nem ész nélkül. És ha ez áttörés sikerülne, akkor a magyar hokit úgy látom, hogy meg tudja oldani ezt az ingázásos, hogy alcsoport le föl, de hogy állandóan úgy esnénk ki, hogy mindig feljutásra esélye, mint a szlovén. Egy szlovén hoki is kitermelt Kopitárt mondjuk, kétszer a Stanley Kupa győztes, de azért látni kell, hogy Kopitársa a szlovén bajnokság utánpótlásában nevelkedett, hanem ő ment ki, ha jól emlékszem, Svédországba. Tehát a svéd utánpótlás serdülő ifi junior szint tette őt még NHL-es szintén, vagy nálunk egy Papp Kristóf nagyon fiatalon került ki, és akkor Amerikába edződött. Tehát ha ezt meg tudnánk oldani. Vagy például az osztrákok. Nem menjünk nagyon messzire. A Salzburg anyagilag bevásárolja magát utánpótlás szinten a cseh utánpótlás bajnokságban. Tehát az a Salzburg, amelyik mondjuk magyar csapatok ellen versenyez, az nem az a Salzburg, amelyik a cseh junior vagy ifi bajnokságban szerepel. Tehát az osztrák hoki is így tud magasabb szintre jutni, vagy mondjuk a Red Bullnál, én a Red Bull München kapusedzője voltam utánpótlás felelősnél, de láttam, hogy a Salzburgi Akadémia és a Müncheni Red Bull között milyen kapcsolat van. Tehát onnan is, hogy jött mondjuk Peterka, vagy Kahun, ilyen draftolt játékosok, de onnan a német hokiban még több van, mert Dreisaitl, Stützl, tehát Mannheim, Köln, Berlin, ezek a eleve több van, mint az osztrákoknál, de az osztrákok is nyit egyet Csehország fele, magasabb szint, meg nyit München fele, az is még magasabb szint, már németekkel is egy csoportban vagyunk, már csak azért mondom, most a szlovákokat elkerüljük, még milyen meccs lett volna.
De ott a csehek, igen.
Szóval ez lenne a következő, amit szerintem kulcsfontosság, hogy a minőség, a mennyiséget át tudjuk-e minőséget, minél több gyerek komoly északi vagy tengeren túli bajnokságba tudjon tudjon menni, és akkor ha ezekből lenne 8-10, akkor a korosztályos válogatott is megcélozhatná a top 10-et, és oda bejutunk, hát nézd meg az összes draftolt játékos gyakorlatilag a top 8-ból kerül ki, de aki meg nem, az meg már évek óta játszik valami top 8-as bajnokságban.
Történelmi győzelem született a legutóbbi A kategóriás világbajnokságon, akkor írhatnánk történelmet, hogyha benn maradnánk, ugye? Ezt kívánja
Pontosan,
mindenki,
igen,
de hát
igen.
ez azért valójában nem a realitás, de azért lehet álmodni és lehet hinni ezekben.
Ha tanulunk, erre próbáltam utalni, de szerintem nem sikerült, hogy ha tudnánk súlyozni a mérkőzéseket a mostani Tamperei világbajnokságon, nyilván nem feltett kézzel menni az amerikaiak vagy a finnek
Finnek
ellen otthon. Mert mi volt például Szentpéteren, játszottunk egy nagyon jó meccset finnekkel, 3-0 lett, Vaj Ádám kivét a szemüket. Ez
volt az, mekkora meccs volt az?
Vaj Ádámnak hozott egy áttörést, tehát ő kikerült, és egy NHL AHL-es szerződést tudott egyedül összerakni. Nyilván egy finn ellen, főleg a kapusunk véd jól, mert az meg nem fog menni, hogy valaki mesterhármast üt mondjuk Kanadának, vagy a finneknek. Tehát általában a védelem tud akkor is stabilan állni, de hát az mindenki tudja, aki hokit látott már, hogy lehet, hogy másnap ez a finn válogatott 8-0-ra ver minket, mert akkor befele pattam. Tehát, hogyha most mindent ráteszünk ezekre a meccsekre, akkor lehet, hogy pont a végére az osztrák elleni, mert ugyan a sorsolás, hogy a záró meccsünk az osztrák, és azon meg az előzetes számolgatások alapján ott muszáj nyerni. Tehát ott nem nyersz, akkor nem hiszem, hogy már annyi pontot hozol magaddal az első meccsekről, hogy az osztrák
Igen.
meccsen már te hátradőlhetsz. Tehát szinte biztos. Tehát addig maratoni futás első 30 kilométerén sprintelsz, és lehet, hogy pont a célfotóra fogsz kipukkadni, elfáradni.
Hát
Szóval...
meglátjuk. Várjuk akkor a VV-t, és hát szeretném megköszönni neked ezt a tartalmas beszélgetést. Reméljük, hogy legközelebb is lesz alkalmunk. Kicsit szakmázni, jó volt azért felemlegetni a magyar jégkorong történetét, illetve a sikereket, és reméljük, hogy még több sikerek lesznek így a magyar jégkorong jövőjében, történetében.
Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon szeretem a felvidéki hokit, tényleg, és nagyon-nagyon eszembe jutatja a gyerekkoromat. De
hát akkor egy kis
egyébként...
nosztalgia élmény volt, ugye?
Az is, de nagyon-nagyon jó ezeket feleleveníteni. Én nagyon szurkolok a szlovák válogatottnak is,
Na.
meg természetesen a magyarnak is, még ha most elkerüljük egymást. Az lenne egy igaz, hogy esetleg a negyed döntőbe találkoznak itt valamit. De akkor belelógna a bilibe a kezem, tudod, hogy nagyon szépen köszönöm, és minden kedves hallgatóak nagyon jó hetet, meg nagyon jó VB várakozást, úgyhogy hajrá, hoki!
Hajrá, magyar jégkorong, a viszont hallásra!